Köszöntünk mindenkit kerékpáron és kerékpáron innen és kerékpáron túl is. Ez a Pedál, a Trend FM bringás műsora és podcastja. Ismét hallhatjátok Dankó Bencét és
Takács Tamást.
Mára a harmadik pedálba nagyon izgalmas témával készültünk. Azt fogjuk megnézni, hogy szezonkezdés után hogy néz ki a kerékpáripar, illetve a kerékpáros üzlet, mit látunk erre az évre, mi az, ami eddig teljesült, mi az, ami teljesülni fog, mi az, ami újdonság, miért lehet ez izgalmas a kerékpárkedvelők számára? Nyilván több olyan kerékpárkedvelő van, aki nem dolgozik a bicaiparágban. Egyrészt egy picit beszélgettünk a trendekről, arról, hogy hogyan vásárolnak az emberek, hogyan szeretnek vásárolni az emberek. Szóval szerintem segítünk egy kicsit eligazodni az ez évi újdonságok között, meg abban, hogy mi várható idén a kerékpározás világában. Vendégünk pedig
Fejes Miklós, aki egy forgalmazó, a Kellyz márkának a magyarországi forgalmazója, és hát ugye adta magát, hogy a témához egy a kereskedelemből hívjunk valakit, viszont a Miki ennél sokkal-sokkal színesebb személyiség, és részemről ezért is esett rá a választás, hiszen mondhatjuk, hogy egy meghatározó alakja most a mondjuk így a magyar kerékpáros közösségnek. Annak idején én emlékszem még a hegyi bringával, jó 10-20, már nem akarjuk öregíteni magunkat, lépett be ennek az egész közegnek a világába. Először a sportba, mountain bike sportba, aztán nyilván mint résztvevő, aztán megjelent a versenyeken mint speaker, és nagyon sokan megszerették ilyen minőségében. Aztán elcsodálkoztunk egyszer csak egy jó pár éve, amikor ugye az egyik ismert márkának a képviselője lett, és azóta nem úgy építi ezt a márkát, mint ahogy azt megszokhatjuk, hanem tényleg vannak innovatív elképzelései, ötletei, egy szóval jól csinálja, és szerintem ehhez a műsorhoz is hozzá fog tudni sok mindent adni a gondolataival. De nem akarom elvenni a szót tőled, hogyha egy pár percben bemutatod magad, azt megköszönjük.
Sziasztok, üdvözlök minden hallgatót, kerékpárost hegyen innen és hegyen túl, csak hogy valahogy kapcsolódjak én is ezekre a klasszikus felvezetőkre. Viszonylag friss vagyok én azért a kerékpározásban, hiszen az én kerékpáros történetem az 15 évvel, valamivel több mint 15 évvel ezelőtt kezdődött. Akkor léptem éppen a Master 2-es korosztályba, többet nem árulnék el a koromról, egy hegyi bringa egyesület, illetve csapat révén. Először eljártunk mountain bike maraton versenyekre, majd belefogott ez a csapat egy jó kis verseny szervezésébe, ami az Erdőbényei Drótszamár Fesztivál volt. Oda kereste a barátom, Danó Peti a megfelelő speakert, és így kijelentette, hogy te leszel.
Lehet, hogy ez lesz ez a műsor, ahol a vendég jobban beszél a házigazdáknál?
1000%. Egy eléggé rázós kérdéssel indítunk, ami szerintem sok mindenkiben megfogalmazódott mostanában, akár nem csak idén, hanem az utóbbi években. Miért lettek ilyen baromi drágák a bringák?
Hát jól belevágtál a közepébe a témának, de hogyha megengeded, akkor én visszakérdezek. Mi az, ami nem lett baromi drága?
A bringák szerintem hogyha arányosan nézzük, akkor egy kicsit még a sok minden másnál is. Azért, hogyha másfélszer, kétszer annyiba kerül valami, mint egy-két évvel korábban, az nem ugyanaz, mint hogyha mondjuk a 600 forintos sajt 8-900 forintos lett a
tízdekás csomagolásban. Egyébként visszatérve a fogyasztói kosárra, az autók áramelkedését szerintem meghaladja a bringák áramelkedése, pedig ugye az autókra is szoktuk mondani, hogy súlyos a helyzet, és tényleg a egyes élelmiszerek, ugye ezek voltak legjobban kitéve az inflációnak, azon a szinten van ez az áremelkedés.
Nem feltétlen értek veled egyet. Én a kerékpár kereskedelemben egy nagyon hosszú autókereskedelmi út után érkeztem, hát használt autókkal foglalkoztam a rendszerváltás után, aztán Volkswagen, Audi, Seat márkák forgalmazásával, és a mai napig is ezeket a márkákat használom. Lényegében 4 évente vásárolok új autót, éppen éppen tavaly novemberben vettem át a legújabb autómat. Nagyságrendi és listaárakat fogok mondani. Az autókról azt kell tudni, hogy majdnem azonos felszereltségűek, tehát a listaára a mostani autómnak az 16,5 millió forint volt, az előtte 4 évvel vásárolt autónak a listaára az 12,9 millió forint volt, és az előtte vásárolt autómnak a listaára az pedig 6,9 millió forint volt.
Akkor bicajt vagy autót érdemes inkább vásárolni? Merik éri meg jobban most 2025-ben?
Mindenképpen bicajt, de hozzunk hozzá konkrét Montis példát is. Covid előtt közvetlenül egy adott felszereltségű szintű mountain bike-ot, nyilván egy magas kategóriában vettem még millió alatt, és ugyanez a bringa, ez most azért az 1,8 vagy akár megközelíti a 2 millió forintot.
Én egy alsóbb Montiról tudnék beszámolni, az egyik francia gyártótól, ami a Covid előtt 160-180 körül volt, és most 260 körül lehet az utódmodell, de nagyjából egyező felszereltséggel megvásárolni.
Tehát, hogy ezt gyorsan kiszámoljátok, ugyanilyen példát tudnék én is hozni egyébként. Tehát ami a belépő kerékpár volt az általunk forgalmazott márkánál, az 130 ezer forinttól indult, most 200 ezer forint éppen az ára. De hogyha ezt kiszámolod százalékosan, akkor pontot vagyunk valahol, mint például az autónál. De ezeket vissza lehet vezetni egyébként, hogy nem csak a kerékpár drágult meg, teljesen természetes módon egyébként, hanem a szervíz, és nem csak a kerékpár szervíz, hanem mindenhol a szervíz. Ugyanígy az élelmiszerek. Tehát én azt látom, hogy jelen helyzetben a világban egy őrületesen nagy kavarodás van, próbálnak átrendeződni a dolgok. Beszélünk mindig százalékos inflációkról, de hogyha kitekintünk nem csak Magyarországon határon kívül, mindenhol van infláció. Tehát, hogy maga a világ egy kicsikét inflálódik, talán azért, mert túl jól éltünk. Talán azért, mert az értékek kezdtek elveszni, és most tényleg a föld jóléti társadalmairól beszélek, tehát hogy nem azokról az országokról, ahol még mindig a kenyérért és a vízért van konkrétan napi küzdelem. Picikét helyre kezd rázódni az érték.
Most erről az jutott egyébként eszembe a jóléti társadalomról, hogy talán megerősítesz, hogy ez az autóiparra is igaz. Én egyre több teljesen fölösleges dolgot, fejlesztést látok a bringákon, a bringákban, és nyilván megkérdezném nyilván egy középkategóriában, amikor most dedikáltan a középkategóriába is lecsorogtatták az elektronikus váltást, mi a lópikulának kell, hogy egy egyszerű hétköznapi túrabringán elektromos váltó legyen. És sok ilyen fejlesztést tudnék sorolni. A magyar piac biztos, hogy árérzékeny, és biztos, hogy akceptálná, hogyha olyan termékeket kínálnának az embereknek, amik valóban a szükségleteiket elégítik ki.
Tipikusan felhasználóként közelíted meg a kérdést, és szerintem egyébként ahogy te látod ezt az egészet, abban benne van a te kerékpársportos múltad is, értelemszerűen millió fölötti kerékpárokról beszélsz. Ezek az elektromos váltórendszerek, ezek az összetettebb dolgok azért nem érkeztek még be abba a mainstream vonalba, amiből minden kerékpárgyártó él. Ugye mindenhol azt látjuk nagy márkáknál, a mi márkáinknál is, hogy a fókuszba valóban azok a kerékpárok vannak, amik valami technikai újdonságot hoztak. Az embereknek a vágyálmaiba és nagyon sokaknak a megvalósításában is ezek a szuper bringák jelennek meg, de a kerékpárgyártók azok lényegében a cross-tracking kategóriából élnek.
Ha most ez mit jelent a lényegében?
70 százalék, és akkor ezen felül van az összes többi dolog. Ebben a 70%-ba értsd most már bele nyugodtan az analóg és az elektromos kerékpárokat is. Tehát ezt most egy halmazva kezeltük, uh-huh. ezt a kérdést. De lényegében ez egy nagy átlag, 70%-ból és ebből él jelenleg az összes kerékpárgyártó a világon.
Magyarul ez azt jelenti, jelenti, hogy az átlag fogyasztó, aki betér a bicajboltba, egy átlagos bicajboltba, azoknak így majdnem a háromnegyede ilyen biciklit fog magának választani, egy cross-trackinget, egyenes kormány, csomagtartó, nem túl vastag, de nem is túl vékony kerék, és nem éppen a legversenyzésre kihegyezettebb, nem a legkönnyebb felszereltséggel.
Így van, hiszen hétköznapi emberek hétköznapi dolgokra szeretnék a kerékpárt használni. Vannak mellette trendek, amik nagyon megindultak, de hogyha összességében nézzük a kerékpárt, akkor igen. Hiszen mire használja az ember? Munkába jár, mozog, kirándul. Nem feltétlen kényelmes egy koskormány mindenkinek, vagy egy 820-as Monti kormány.
Egyébként mondjuk konkrétan emlékszem egyébként, hogy a Kelliz mondjuk 150 ezer forintos Alpina bringája, amit ugye nem is Kelliznek neveztek.
A 100 ezer forint alatt volt.
Néhány évvel ezelőtt még 100 ezer forint alatt volt, és most ne a saját igényeinkből induljunk ki, az egy teljesen használható, hétköznapi célokra használható bringa volt. Most 100 ezer forint környékén semmit nem veszel. Tehát nem. Az is, nem néztem utána, de biztos, hogy ugyanaz a bringa a 170 vagy 180 ezer forint.
Normális kerékpárok esetében 200 ezer forinttól indul szerintem egy olyan kerékpár, amire már biztonsággal felülhetünk hosszú távon. Tehát nem szervizbe kell, mert ugye nem bilivasból készült a bicikli, nem filléres alkatrészekből készült a kerékpár. Tehát, hogy ha te stabilan akarod azt használni, és nem a garázsod égköve lesz az a bringa, akkor minimum 200 ezer forintot mindenféleképpen kell erre szánni. De hogy lekerekítsem az előbbi beszélgetés, hogy erre van egy racionális válaszom arra, hogy miért kerülnek egyre lejjebb a prémium felszereltségek, akár az elektromos váltó, akár a tárcsafék. És borzalmasan egyszerű a megoldás. Ha egy alkatrészből te nem százat, hanem 10 000 darabot csinálsz, akkor annak az előállítása sokkal kevesebbe kerül. Sokkal több felé megy a tervezési költség, a szerszámgyártási költsége. Ha te azt mondod egy beszállítónak, egy fékbetét beszállítónak, egy láncbeszállítónak, hogy én ebből a láncból ilyen komoly mennyiséget kérek, sokkal jobb árat fog rá adni.
Menjünk arra tovább, hogy ez az árszint erre kell számítani idén is. Lehet olyan, hogy visszacsökken, vagy inkább vagy ez az árszint, vagy pedig fölötte ez az elkövetkező hónap, szezon és az elkövetkező egy-két évnek a trendje?
Amikor árakról beszélünk, meg árszintekről, akkor nagyon fontos tisztázni, hogy a lista árakról beszélünk, és nem akciókról. Az akciót mindig valami eredményezi. Tele van a raktárkészlet, valami újnak be kéne jönnie, ezt ki kell söpörni. Jó, tehát hogy a tiszta árakról beszélünk. Hogyha úgy közelítjük meg a témát, akkor nincs jó hírem. Mivel a világ egyre drágább a működése, és ha minőséget akarunk, akkor még inkább drágább a világnak a működése, így minden drágul. Éppen tavaly decemberben korábban jött a hét, szerintem tavaly szezon vége felé, amilyen szeptember környékét jelöli, hogy minden beszállító megemeli a termékeinek az árát január 1-től, 2025. január 1-től.
Tehát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a kerékcsapágyaktól elkezdve a láncokon keresztül, váltórendszereken, vázakon keresztül minden drágul.
Mindennek felment az ára.
Vámháború, ami most talán lecsengőben van, meg egy kicsit így a kiegyezés felé mutatnak a jelek, de azért ebbe én nem mernék sosem jósolni a jelenlegi szereplőket tekintve. Ez hatott-e a kerékpáriparra, a kerékpárüzletre, vagy egyelőre ennek még nem látjátok hatását?
Jelen esetben nem látjuk a hatását. A kerékpáripar az úgy működik, hogy azok az alkatrészek, amiket most építünk be a kerékpárokba, azokat minimum másfél évvel ezelőtt, de inkább 2 évvel ezelőtt rendeltük meg. Jó esetben, hogyha rendesen működne a háttéripar, akkor mondhatnám azt is, hogy 1 évvel előtte már ott van annak a kerékpárnak az alkatrésze, amit mi a következő évi modellbe fogunk látni. Nem just in time a gyártásrendszer, tehát nem akkor érkezik a gyárba az alkatrész jó esetben, amikor gyártják az adott terméket, hanem előtte jóval megérkezik ez a termék. Mi ezt jelen esetben még nem látjuk. Nagyon bízunk abban, hogy, hogy a vám háború az le fog csendesedni, kiegyenlítődnek az erőviszonyok, és ez nem fog áremelkedést okozni. De mivel egy nagyon változó világban vagyunk, semmiben nem lehetünk biztosak.
Ellátási láncok, ami a COVID alatt ugye probléma volt, és másfél évre, egy évre lehetett egyes bicajmodelleket megrendelni. Ezeket most hogy látod? Rendeződtek-e?
Nem. Most van a folyamat, szerintem talán 26-ban, de ezt is talánnal tudom nektek mondani. Úgy képletesen mondjam a példát, mint hogyha a COVID idején az álló vízbe, ami ilyen nagyon kiegyensúlyozott, feszített víztükör volt, beledobtunk egy nagy követ. És annak vannak hullámai. Ezek a hullámok még mindig jönnek. Például a Greville bringánk modelljeit, azokat már március végén, április elején kellett volna szezonra gyártani a gyárnak, de jött a beszállítótól az információ, hogy csak május elejére, végére érkeznek meg az ahhoz specifikált alkatrészek. Nem csak hozzánk, hanem minden márkához. És ez még mindig annak az őrletes felkavarodott víznek a hullám rezgései. Tehát még mindig nem tiszta, azt kell, hogy mondjam, a piac. Még
és mi a helyzet ilyen szempontból a készletekkel, illetve hát említetted te is az akciókat, meg az akciós árakat, hogy ugye ismerünk nyilván több márkát is, ahol olyan szinten felhalmoztak bringákat, hogy gyakorlatilag most ezekben az években, 24-25-ben ott állnak raktárban. Most ezt mi szeretnénk egy kicsit lefordítani a vásárlók nyelvére, hogy számíthatnak-e arra, hogy esetleg akciós kerékpárokat mondjuk a 2024-re vagy 2023-ra tervezett bringákból elcsíphetnek-e?
Ez a víz, ez már kezd kisimulni. Tehát három évvel ezelőtt, amikor volt ez az óriási dömping, mi is arra bíztattuk a partnereinket, hogy vegyenek kerékpárt, raktározzanak be. Biztosítékként, egyedülként az országban még azt is mondtuk nekik, hogy ha tőlünk valamit megrendel és változna a piac, akkor nem kell átvenni. De azt kell, hogy mondjam, hogy azért javarészt átvették az előrendelt, a rendelt kerékpárokat. Ebből kifolyólag a gyárak elkezdtek erre a magasabb rendelésre ráállni, több kerékpárt gyártani. Viszont a gazdasági viszonyok, a világ az úgy működött, hogy a COVID-válsággal nem ért véget a válság, hanem egy még mélyebb válságba estünk bele. Tehát azt azért láthatjuk, hogy most egy nagyon mély válságnak remélem már a legalján vagyunk.
Ráadásul ott ugye a COVID idején egy picit azért telítődött is a piac, hiszen nagyon sokan, mivel nem lehetett más csinálni, akkor vették meg az új bringát, vagy vettek bringát, hogy kimehessenek. Ahhoz képest, hogy mennyire alacsony volt a kínálat, a kereslet talán legalábbis hasonló erővel mozgott, mint korábban, vagy egy kicsit erősebb is volt.
Tehát arra gondolsz, hogy a COVID-nál az igény az, hogy ugye lehetett menni az utcára kerékpárral, nagyobb vásárlói igényt hozott, mint ami a valós piac mérete volt. Ugye erre gondolsz?
Mint az állóvíz. Tehát ahhoz képest.
Én arra gondolok, és most sokan sziszegni fognak majd a kollégák közül más-más márkáknál, hogyha hallgatják ezt az adást, de tudják jól, hogy én egy ilyen fehér holló vagyok, és nagyon sokszor egyébként igazam is volt. Én azt gondolom, hogy a COVID-nál megmutatta a magyar piac, hogy mi lehetne benne, ha többet foglalkoznánk a kerékpárral. Amit a COVID-nál eladtunk, bődletes mennyiségű kerékpárt, ha ezt leosztod lakosság számra nézve, még mindig nem közelítettük meg a szlovák, a cseh, a lengyel, nem a németről beszélek, mert az meg giga, piacot, tehát hogy egy emberre vetítve hány kerékpárt adtunk el. Gondoljatok bele, hogy a COVID-nál érte utol a kerékpár értékesítés darabszámban a gépjármű, az autóértékesítést. Tehát azért egy picikét ez furi, hogy sokkal több autót veszünk, mint kerékpárt.
Azóta visszaesett egyébként ez az eladási szám? Tehát, hogy most a piac a COVID-os csúcshoz képest
mivel egy válságban vagyunk, visszaesett. Nagyságrendileg visszaesett. Ráadásul mi, mint forgalmazó, illetve gyártó, csúszva látjuk az információkat. Ugye mindenkit arra bíztattunk, és ők is úgy látták, hogy rengeteg bringát kell vásárolni az üzletekbe. Ez megtörtént. Majd jött egy válság, visszaesett a vásárlói igény. Hogy mi elérjük azt, hogy a partnereink, az üzletek kerékpárt vegyenek tőlünk, ahhoz előbb ki kell, hogy fogjon a készlet az üzletekből.